Szeretettel köszöntöm én is a kedves gyülekezetet, és titeket külön is, gyerekek. És először hozzátok szeretnék szólni, csak kijövök ide közétek, hogy én mindig az állatvilágból hozok valamilyen példát nektek, ugyanis az Isten úgy alkotta meg a természetet, hogy következtethessünk belőle, hogy ő milyen. És nekem talán a kedvenc állataim a kutyák, ezért szoktam annyit a kutyákkal példálózni, de biztos, hogy ti is szeretitek. És ma is egy dolgot megtanulnánk a kutyáktól, illetve hogy a kutyákon keresztül mit akar nekünk megtanítani a Jóisten. Hadd kérdezzem meg tőletek, láttatok-e már olyan kutyát, amelyik megsértődött? Láttatok-e már olyan kutyát, amelyik megsértődött? Lehet, hogy nagyon ritkán előfordul, de általában nem jellemző a kutyákra, hogy megsértődnek. Van egy-két különös fajta esetleg, amelyik képes erre, de általában azért nem jellemző, hogy a kutyák megsértődnének. Sőt, inkább az jellemző, hogy bármennyi kritikát is kapnak, bármilyen csúnyán is bánnak velük, ők mégsem adják vissza ezt a rosszat, amit kapnak, nem sértődnek meg, hanem ugyanúgy csóválják a farkukat, és mennek a gazdához, még akkor is, hogyha a gazda túl szigorúan és túlságosan is igazságtalanul megszitta és el is verte, az a kutya erre nem emlékszik, hanem megy tovább is, és követi a gazdáját, és továbbra is szereti a gazdáját. Nem sértődik meg. Hadd kérdezzem, veletek előfordult már, hogy megsértődtetek valamin? Volt már olyan? Mind szoktatok megsértődni? Mikor szoktatok megsértődni? Mondjatok egy példát, hogy mikor szoktatok megsértődni? Mert velünk emberekkel azért az elég gyakran megtörténik, ugye? Hogyha, és hozok egy példát. Mit csinálnátok akkor, hogyha lenne egy undok osztálytársatok, vagy óvodatársatok? És ti mindig kedveskednétek ennek a társatoknak, mindig vinnétek neki a legfinomabb falatokból, amit ti otthon kaptok, mindig próbálnátok neki segíteni, mindig próbálnátok vigasztalni, hogyha szomorú, bátorítani, hogyha elcsüggett, de mindig azt kapnátok tőle, hogy hagyjál engem békén. Ne szóljál hozzám, nem kérek a segítségedből. Mit váltana ki ez belőletek? Hogyan reagálnátok egy ilyen szituációba? Van valaki, akinek segíteni akartok, és ő meg mindig elutasítja a segítséget. Hogy esne ez nektek? Próbálkoznátok még jó sokáig utána, vagy azt mondanátok előbb-utóbb, hogy nem is érdemli meg, hogy én segítsek neki. Ugye? Meg lehet, hogy megsértődnétek, hogy hát miért ilyen undok velem? Rosszul esne nektek, hogy undok veletek és csúnyán bánik, miközben ti csak jót akartatok. Ó, igen, ott van egy jelentkező. Igen, figyelünk. Hogy? Hogy rosszat. Aha, tehát, hogy igen, hogy előbb-utóbb feljönne bennünk az, ugye, hogy hát, hogyha te így viselkedsz velem, hát akkor én is adok neked jót, akkor én is valami rosszat fogok visszaadni. De ebbe is benne van az, hogy fáj az énünknek, rosszul esik, hogy ő csúnyán bánik velünk. Megsértődünk. És most itt szeretnék megkérdezni valamit. Jobb könyvében olvasunk egy nagyon rövid kis mozzanatot, és biztos, hogy sokat hallottatok már szüleitekről, vagy akár itt is a gyülekezetben, az özönvíz előtti világról, hogy ugye nagyon sok ember élt akkor is, és az özönvíz előtti világban az emberek tudták, hogy van Isten. Ugye, hogyha a mai világba körbenézünk, itt nagyon sokan el sem hiszik azt, hogy van Isten, valami mesének tartják ezt, amiben csak azt mondják, hogy a gyenge emberek hisznek ebben. De az özönvíz előtti világban az ateizmus, hogy nem hiszünk az Istenben, ez még nem létezett. És azt olvassuk, képzeljétek el, hogy ezek az emberek, akik tudták, hogy van Isten, akik tudták, hogy ő a teremtőjük, akik tudták, hogy ő teremtette a földet, és mindazokat a dolgokat, amik az ő jólétüket szolgálják, ők azt mondták az Istennek, hogy távozzál el tőlünk. És Jobb könyve ezután feltesz egy kérdést. Amikor ezek az emberek azt mondták az Istennek, hogy távozzál el tőlünk, azt a kérdést olvassuk utána, hogy és mit cselekedett velük a mindenható? Mit gondoltok, mit cselekedett a mindenható Istenünk ezekkel az emberekkel? Pontosan, így olvassuk pontosan, és megtöltötte a házaikat jóval. Gonoszságot kapott az Isten az emberektől. Azt mondták az emberek az Istennek, hogy köszönjük szépen, nem kérünk belőled. Elfogadjuk az ajándékaidat, élvezzük az ajándékaidat, de belőled nem kérünk. Távozzál el tőlünk. És mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte a házaikat jóval. El tudjátok ezt képzelni, hogy milyen Istenünk van? Mi mit reagálnánk ilyen helyzetben? Ezért kérdeztem az előbb azt, hogyha mi mindig csak jót adnánk a másiknak, és ő meg azt mondaná nekünk, hogy hagyjál minket békén. Belülünk is ez jönne, hogy megtöltenénk a házaikat jóval? Parancsolj! Ugye, hogy belülünk más jön. És ezért fontos, hogy ne egymástól tanuljunk, csak akkor, hogyha jó példával szolgálunk egymásnak, hanem a jó Istentől tanuljunk. És én ezt szeretném a szívetekre helyezni, hogy érni fog benneteket az életben, és lehet, hogy már így is kaptatok sok bántást másoktól, a társaitoktól, akár egymást is bántottátok már, de ilyenkor tanuljunk az Istentől, aki a bántásra jóval reagál, aki a bántásra még inkább szeretettel reagál, és még inkább meg akar bennünket menteni. Mi is tanuljunk ebből, és legyen ez a célunk, és legyen ez nektek is a célotok, hogyha bántást kaptok, akkor jóval reagáljatok, és ne akarjátok visszaadni a rosszat, hanem próbáljatok meg még inkább kedveskedni. Jó, emlékezzetek erre a mondatra, hogy amikor azt mondták az özönvíz előtti világ emberei az Istennek, hogy távozzál el tőlünk, és mit cselekedett erre a mindenható? Megtöltötte a házaikat jóval. Legyünk mi is ilyenek, mint az Isten, és legyen ez a célunk mindannyiunknak. Köszönöm szépen a figyelmeteket, helyetekre mehettek. Kedves gyülekezet, szombati istentiszteletünk elején szeretném megkérdezni azt, amire bizonyára mindannyian tudjátok a választ, hogy mi a második nagy parancsolat, ami hasonlatos az elsőhöz. Szeresd fel a barátodat, mint önmagadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták. Ugye jól tudjuk, hogy az első parancsolat, amit így foglalt össze az első négy parancsolatot Jézus Krisztus, szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből, hogy ez az alapja a második parancsolatnak is. A második hat parancsolat, amit így foglalt össze Jézus Krisztus, hogy szeresd fel a barátodat, mint magadat. És jól tudjuk, hogy az első az az alapja ennek, mert hogyha azt a valakit, akitől csak jót kapunk ebben az életben, nem tudjuk szeretni, akkor hogyan fogjuk mi szeretni majd azokat, akiktől nem csak jót kapunk? Ha azokért a dolgokért, ha azokért a jó dolgokért, amit az Istentől kapunk, nem tudunk hálásak lenni, hogyan várjuk azt, hogy megvalósul majd az életünkben az az elv, hogy a gonoszért majd jóval fizetünk? Hogyha a jóért nem tudunk hálásak lenni, akkor hogy tudnánk mi majd a gonoszért hálásak lenni? De azt hiszem, hogy az ember és a mi Isten iránti kötelességünkről, vagy kívánalmakról, arról, hogy mit jelent az Isten szeretni, és mit jelent az, hogy az Isten szeret bennünket, talán erről, és nem alaptanulul, többet beszélünk, de egyáltalán nem elhanyagolható a második nagy parancsolat sem, amiről talán kevesebb szó esik, hogy hogyan szeressük egymást. Hogy mit jelent ez, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És mit jelent az, hogy a két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták? Mint hogyha azt mondta volna Jézus, és nem mintha, hanem ezt mondta, hogy ebben a két egyszerű elvben összefoglalható az Isten törvénye. Szeresd az Urat, és szeresd fele barátodat, mint önmagadat. És hiába erőlködünk mi azon, hogy ne legyünk paráználkodók, hogy ne öljünk, hogy ne legyenek bennünk kívánságok. Most ugye a második parancsolatnak vagy a második kőtábla parancsolatait felsorolhatjuk, és hiába teszünk úgy, vagy hiába nyugtatjuk meg magunkat azzal, hogy hát én azért nem ölök embert, én nem vagyok parázna, hűséges vagyok, én nem tekintek a másikra, a másik tulajdonára úgy, hogy én azt megirigylem. Hiába erőlködünk ezeken, hogy ha nem szeretjük a fele barátunkat, ha nem születik meg a szeretet a másik ember iránt bennünk, akkor nem töltöttük be az Isten törvényét. Maximum megnyugtattuk magunkat, hogy kipipáltuk és megtartottuk a parancsolatokat. Lehet, hogy megtartottuk, de nem töltöttük be. Mit jelent ez, hogy a két parancsolattól függ az egész törvény és a próféták? Szeretnék egy rövid idézetet olvasni Ellen White-tól a Bizonyságtételek 8. kötetéből. Az ember csak akkor tölti be Isten törvényét, ha teljes szívével, gondolkodásával, lelkével és erejével szereti az Urat, fele barátját, mint önmagát. Eme szeretet látványa szerez dicsőséget a magasságos mennyekben az Istennek, és a földön békességet és jó akaratot az embereknek. Az dicsőíti meg az Urat, ha törvénye eléri nagyszerű célját. A Szentlélek feladata, hogy korról korra szeretettel töltse meg az emberek szívét, mert a testvériség élő elve a szeretet. A testvériség élő elve a szeretet. És amikor azt mondja Jézus, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat, akkor a testvériségnek a nagy élő alapelvét fogalmazza meg. És én az, hogy ez egy élő alapelv, erre szeretném fektetni a hangsúlyt, és ezzel összefüggésben egy különös kifejezésre, amit az idézetből veszünk, felhívni a figyelmet. Azt mondja Ellen White, hogy eme szeretet látványa. Hogy eme szeretet látványa szerez dicsőséget az Istennek. És ezzel összefüggésben hadd kérdezzem meg, mi történik a szeretettel, ha nem jut kifejezésre, és nem válik látványossá? Mi történik a szeretettel, ha nem jut kifejezésre, és ezáltal nem válik látványossá? Valamit hallottam. Elsorvad. Elhal. Ez egy törvényszerűség. Ha nem juttatjuk kifejezésre, hogy szeretjük a másikat, akkor az elfog, akkor a kapcsolatok, a testvériség az nem egy élő alapelven fog nyugodni, hanem csak formalitáson. Szélsőséges esetben, és sajnos erre vannak példák, képzeljétek el, hogy egy újszülött csecsemő képes belehalni abba, hogyha nem kap érintést. És erre voltak sajnos példák. Nem abba hal bele a csecsemő, hogy nem kapott vizet, vagy nem kapott éppen enni, hanem képes abba a tapasztalatba belehalni, hogy nem szeretik őt. Mert még maga tehetetlen. És neki szüksége van arra, hogy egyedül érezvén magát ebben a világban, valaki biztonsággal vegye körül, valaki érintse meg, ahol érzi a biztonságot. És hogyha ezt nem érzi egy csecsemő, abban mondom szélsőséges esetben képes belehalni, mert az idegrendszere feladja a szolgálatot, mert annyira kétségbe esik, hogy mi lesz velem, ki fog engem szeretni, ki fog rólam gondoskodni. Hát én nem tudok magamról, és nyilván ezt ő nem így gondolja végig, de a tapasztalat szintjén így megy benne végbe. És az az érdekes ebben, hogy hogy az emberi életünk, ez nagyon jól példáz, hogy ennyire törékenyek vagyunk, mint ez a csecsemő. Csak nem akarjuk a törékenységünket elismerni. Nem akarunk gyengének mutatkozni, mert az a gyengeség jele. És a büszkeséggel megrontott egónk ezt nem engedi. És noha felnövekszünk, és mi nem halunk abba bele egyből, hogy nem fejezzük ki a szeretetet, és nem kapunk szeretetet, de hosszú távon ugyanabba halunk bele mi is. Nincsen ilyen értelemben különbség a csecsemő meg mi közöttünk. Ahogy a csecsemőnek is, úgy nekünk is, és minden embernek szeretetre van szüksége. De hogyha ez nem fejeződik ki, akkor abba hosszú távon belehalunk, és elsorvadunk. És rengeteg lelki következménye lesz ennek a dolognak. És talán éppen erre a jelenségre utal János apostol, amikor az első levele 3. fejezetének a 18. versében jól ismerjük ezt az igét. János apostol első levele 3. fejezet 18. versében azt mondja, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Ne szóval szeressünk, se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. János apostol, mintha ugyanezt mondaná, nem elég úgy tenni, mintha, nem elég elmondani, hogy én szeretem az embereket, hanem ennek érződnie kell, ennek meg kell nyilatkoznia, ezt tapasztalnia kell a másik embernek is, mert akkor fogja érteni. Mit jelent az, amikor azt mondja a János apostol, hogy szóval meg nyelvvel szeretünk? Mert nagyon sokszor mi ezen a szinten megállunk, hogy mi szóval meg nyelvvel szeretünk. Úgy az elmúlt éveknek az egyik, hát szerintem nagyon visszás jelensége, amikor a nagy levelezések végén azt a kis rövid gondolatot olvashattuk, hogy testvéri szeretettel. Nem tudom, sokszor ez olyan egyenesen gyomorforgató volt. Mert hogy a levél nem tükrözött testvéri szeretetet, az biztos. De aztán a végére, mint egy frázis, odaírjuk, hogy testvéri szeretettel. Inkább ne írták volna oda sokan, hogy testvéri szeretettel. Hát ez a szóval és nyelvvel szeretésnek egy példája, de ugyanez megfigyelhető, ha nem is ennyire élénken, amikor, és ez is olyan klisévé válhatott szerintem, hogy olyan testvéreknek szólítjuk egymást, hogy testvérem, testvéreim, de megnyilatkozik e mögött vajon az a valódi mentő szeretet, az az igazi valódi testvéri szeretet, vagy ez is csak olyan frázis lett? Ez is csak olyan klisévé silányult, hogy testvéreknek hívjuk egymást, de tényleg testvérek vagyunk? Érezzük és tudjuk, hogy mit jelent az igazi testvériség? Mit jelent testvérnek lenni? Olyan szép ez a magyar szó, nem? Testvér. Tehát, hogy a testemből lett közös vérvonalunk van, hát közös ősszüleink vannak. Ez kifejezi az a szép magyar szó, hogy testvér. Mit jelent ezzel szemben, és sok példát hozhatnánk még, de mit jelent ezzel szemben a szóval és nyelvvel szeretés ellenében, amikor cselekedettel és valósággal szeretünk? Mit jelent ez, hogy cselekedettel és valósággal szeressétek egymást úgy, mint valódi testvérek? És számtalan ige juthat eszünkbe, Pál apostol ugye különösen sokat ír ezekről a gyakorlati cselekedetekről. A tiszteletadásban egymást megelőzőek legyetek, és még sorolhatnánk, és egyetlen egy dolgot szeretnék idehozni, amit Pál apostol mond, amikor azt írja a Római Levél 12. fejezetében, hogy a vendégszeretetet gyakoroljátok. És most nem a vendégszeretetre szeretném a hangsúlyt helyezni, mert ott is hiányosságaink vannak, igen. De a gyakoroljátokon van a hangsúly, legalábbis most. Mert ha nem gyakoroljuk a testvéri szeretetet, akkor ez mit jelent? Hogy nem fejezzük ki, akkor el fog sorvadni, és el fog halni. És mi el vagyunk ettől szokva, és ezért kell gyakorolni, igenis gyakorolnunk kell, hogyha ez az ige kívánalma, ha ez az Isten kívánalma, akkor miért nem gyakoroljuk többet? Csütörtökön hívtunk meg egy közös barátunkat vendégségbe hozzánk, és én elfelejtkeztem róla. 6 órára voltak hivatalosok, és én 5 órakor szólt a feleségem, hogy, és még neki is elfelejtettem mondani, hogy vendégek jönnek. És akkor felhívott telefonon, hogy nem felejtettem el mondani valamit, nem akarsz valamit mondani, és mit rontottam el, hogy mit felejt? Hát, hogy az esti programmal kapcsolatban, és de mondom, én is elfelejtettem. És ugye mi volt rögtön az első gondolatom, hogy jó, akkor halasszuk el. Halasszuk el, hát ennyi idő alatt nem tudunk már normális vacsorát összekészíteni, stb. Stb. És én nagyon hálás vagyok a feleségemnek, hogy ebben nevel engem, mert magamat nevelnem kell a vendégszeretetnek a gyakorlására, mert én nem vagyok olyan személyiség, hogy ez nekem olyan könnyen menjen meg, hogy ennek a jelentőségét megértsem, de most, hogy gyakorlom, és nem mondtuk le ezt a vendégséget, és ott volt benne közben bennem, hogy persze olyan jó lenne most csak úgy lemondani, és akkor pihenni, meg úgy magammal foglalkozni, meg hát tudjátok, így az önző természetnek jönnek ilyenkor a kifogásai, de olyan jó volt győzni magamon. Olyan jó érzés volt megvendégelni, és nem volt nagy dolog, mert volt egy kis pástétom, egy kis kenyér, egy kis zöldség, de nem is ez volt a lényeg, hanem hogy együtt voltunk, és láttam, hogy jól esett nekik, és ez jó volt, és ezt gyakorolni kell, mert nem jön természetesen. A szeretet kifejezése nem jön belőlünk természetesen. Ezért mondja az apostol, hogy gyakoroljátok a vendégszeretetet. Vagy, és pontosan ebben a gyülekezetben hallottam azokat a szomorú tényeket vagy híreket, amikor valaki nem fogadja a diakónusát, mert nem ismerem. És mivel nem ismerem, ezért inkább ne jöjjön hozzám. De van ennek azért fordított esete is. Amikor egy diakónus negyed évente letudja egy 2 perces telefonbeszélgetéssel a diakóniai szolgálatot, és ezt megteszi 2-szer, és utána azt mondja, hogy leadlak, mert nem megy. És tudom, hogy nem lehet parancsra szeretni. És nem lehet ezt erőltetni, én ezt értem. De a kérdésem az, hogy lehet az, hogy testvérként ennyire nem vagyunk egymásra kíváncsiak? Hogy lehet az, hogy ennyire elhidegültünk egymástól, hogy ez elegendő indok arra, hogy én ne fogadjam a hittestvéremet, hogy nem ismerem? Hát nem az lenne a célja, hogy megismerd? Hogyan lehet, hogy ennyire eltávolodtunk egymástól? Hogy ezeket meg sem akarjuk már tenni, és a legnagyobb kérdésem az, hogy hogyan lehet az, hogy hívő emberként nem küzdünk ez ellen, hogy nem kérjük az Istent, hogy adjon nekünk szeretetet. Mert azt értem, hogy ne erőltessük, mert nem lehet erőltetni. De hogy miért nem küzdünk ezért egyenként, hogy több szeretet legyen bennünk? Az Isten nem képes adni, szerintetek? Hát erre vár, hogy elvegye a kőszívet, és adjon hússzívet. Miért nem kérjük? Nekem csak ez a nagy kérdésem, és nem akarok erre választ adni, hanem csak gondolkozzunk el, hogyha érezzük a testvéri hidegséget, akkor miért nem kérjük, hogy mi legyünk melegebbek, és felmelegítsük? Kérhetnénk? Kérhetnénk. De azért ne csak negatív dolgokat említsünk meg, hanem pozitívumokat is. Mert vannak igenis pozitívumok is. És hogy ennek milyen óriási hatása van, és hadd legyek nagyon személyes, és hadd nevesítsek. Mert azóta is óriási hatással van rám az a tapasztalat, amit éppen ebben a gyülekezetben kaptam a legutóbbi ige hirdetésem után, amikor Zoli odajöttél hozzám, és az ige hirdetés után félrehívott, és itt ültünk, és annyit mondott nekem a Zoli, az a Zoli, akivel nem ismertük egymást. Sőt, még most se ismerjük igazán egymást. De 2009 óta járok ebbe a közösségbe, és ugye egészen odáig, amíg hétvégi szolgálattevő nem lettem, mindig ide jártam Zugligetbe. És a Zolival köszöntünk egymásnak, kezeltünk, de nem történt több. És nem tudom, 3 hónappal ezelőtt lehetett, 2 hónappal ezelőtt, hogy legutóbb itt szolgáltam, és az ige hirdetés után félrehívott a Zoli, és annyit mondott nekem, hogy Sanyi, imádkozom azért, hogy az emberek körül rajongása ne roncson meg téged. És nem tudom elmondani, hogy ez mit okozott bennem. Egy dolgot tudtam szorosan átölelni a Zolit, mert annyira jól esett, hogy egy valaki, akit nem is ismerek, gondol rám. Imádkozik azért, hogy ne szálljak el, bocsánat, hogy ilyen profánul fogalmazom meg a dolgot. Mert tudja azt a testvérem, hogy a legnagyobb veszély, ami fenyegethet minket, de egy szolgálattevőt biztosan, hogy büszkévé válik, hogy felfuvalkodik. És hogy van szeme rá, hogy imádkozzon azért, hogy ez ne így legyen. És azért akartam elmondani, mert azóta én is ezt teszem. És hogy egy olyan mintát adtál nekem ezzel, a testvériségből, és most emelhetnék ki másokat is persze, és most nem a személyt akarom felmagasztalni, értsétek jól. Csak hogy legyünk egy kicsit személyesebbek, ez volt a célom ezzel az egésszel. És hogy olyan mintát és olyan példát adtál ezzel, hogy azóta én is észrevettem magamon, hogy igyekszem továbbadni. A magam suta módján, és imádkozom az Istenhez, hogy ezt jól tudjam csinálni. De óriási hatással volt rám. Óriási hatással volt rám. És olyan jó lenne, hogyha ezekből több lenne. És tudom, hogy nem várható az, hogy most mindenki összeölelkezzen. Más típus, más személyiségek vagyunk. De hogy biztos, hogy vannak olyan emberek a gyülekezetben, akikkel igazán mély testvéri kötelékek kialakulhatnak. És úgy gondolkoztam azon, hogy ha ezek nem alakulnak ki, hogy annak mi lehet az oka, és éppen János apostol idézett igéjének a folytatása adja meg az egyik választ arra, hogy mi lehet az oka ennek, hogy ez olyan ritka még közöttünk. Mert amikor azt olvassuk, hogy fiacskáim, ne szóval szeressünk se nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal, akkor a 19. versben a következőképpen folytatódik az ige, és erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Így tesszük bátorságosakká ő előtte a mi szíveinket. Mit akart ezzel mondani János apostol? Hadd kérdezzek, szerintetek mihez kell igazi bátorság? Máshogy kérdezem. Kell szerintetek igazi bátorság ahhoz, hogy kifejezzük egymás iránt a szeretetünket? Szerintem óriási bátorság kell hozzá. Mert nem az a bátor ember, aki macsónak tűnik. Nem az a bátor ember, aki keménynek tűnik. Csak ez a világ elhiteti a keresztényekkel is, hogy az a bátor ember, aki megáll a maga lábán, akinek nem kell segítség, aki mindent megold, még mások problémáját is. Ahhoz kell az igazi bátorság, hogy gyöngének merjünk mutatkozni. Hogy testvérekként is gyöngének merjünk mutatkozni, esendő embernek merjünk mutatkozni, hogy ne azt az álcát vegyük fel, hogy mindenki azt gondolja rólam, hogy én szent vagyok. Ahhoz nem kell bátorság, hogy pózoljunk. Ahhoz kell bátorság, hogy megmutassuk a gyengeségünket. a törékenységünket, a sebezhetőségünket. És amikor kifejezzük egymás iránt a szeretetet, akkor pontosan ez történik. Egy olyan intim pillanat, amikor szeretünk, hogy az azzal a veszéllyel fenyeget, hogy a másikat beengedem a legbelsőbb zugaimba. És ettől félünk. Mi lesz, ha meglátja? Mi lesz, ha meglátja, hogy én ki vagyok, és milyen vagyok? Ehhez kell az igazi bátorság. Feltételezni és bízni abban, hogy a másik nem fog vele visszaélni. Ehhez kell az igazi bátorság. Volt már olyan, amikor úgy igazán intim pillanatba kerültetek egy testvérrel, de akár még említhetném a legszorosabb emberi köteléket is, a feleségetekkel, a férjetekkel, a gyereketekkel, bárkivel. Volt már olyan, hogy egy igazán intim pillanatban úgy lesütöttétek a szemeteket? Mert úgy nem mertétek megélni a szeretetnek azt az igazi formáját, azt az igazi, nem is tudom megfogalmazni, azt a biztos, hogy volt már mindannyiunkkal ilyen. Hogy úgy, mintha szégyelnénk, hogy ki kell fejezni a szeretetet. Egy barátomat megkérdeztem egyszer, hogy szeret-e engem. És azt mondta, hogy van Sanyi, persze, de tudod, fiúk között ez olyan ciki. És nem azt mondom, hogy most mondogassuk egymásnak, hogy mennyire szeretjük egymást, mert az is lehet formalitás. De azért megkérdezném, hogy tényleg olyan, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, csak ezt használta a barátom, hogy tényleg olyan ciki lenne az a szeretet, amiről az egész Biblia és az egész megváltás terve szól. Tényleg szégyellősködnünk kellene egymás előtt, hogy szeretjük egymást? Mert szerintem nem. Csak, és ez az egyik oka, hogy nem merjük ezt megtenni, mert el vagyunk szokva. El vagyunk szokva attól, hogy gyöngédek legyünk egymással. El vagyunk ettől szokva, és amikor mégis megtörténik, akkor a helyzet az olyan kínos, olyan nem tudunk vele mit kezdeni. Nem így kéne lennie. De van egy másik dolog is, ami miatt, és már részben utaltam erre, ami miatt nehéz kifejeznünk a szeretetet, és a bizonyságtételek harmadik kötetéből hadd olvassak fel egy pici kis részt, ami rávilágít erre. Ha világosságban akarunk járni, engedjük be Krisztus szívünkbe és otthonunkba. Tegyük azzá a családi körünket, amit e szó jelent. Legyen az kis mennyország a földön, ahol ápoljuk a szeretetet, ahelyett, hogy elfolytanánk. Boldogságunk e szeretet ápolásától függ. A testvéri szeretettől és egymás iránti igaz előzékenységtől. És most jön egy fontos gondolat. Azért van annyi kemény szívű férfi és nő, mert gyengeségnek tartják az igazi barátságosságot. Ezért nem is bátorítják, hanem inkább elfojtják. Azért van annyi kemény szívű férfi és nő, mert gyengeségnek tartják az igazi barátságosságot, vagy a szeretetnek a megnyilvánulását. Nem gyengeség. Ez a legnagyobb erősség és a legnagyobb bátorság, hogyha merjük szeretni egymást. Aztán még egy ok, hogy miért lehet meghidegülve a testvéri szeretet. Jézus szavait idézem, Máté evangélium a 23. fejezet 8. vers. Ti pedig ne hivassátok magatokat mesternek, mert egy a ti mesteretek a Krisztus. Ti pedig mindnyájan testvérek vagytok. Milyen érdekesen kapcsolja össze Krisztus a testvért, a testvéri létet, azzal, hogy ő a mester, és ti ne hivassátok magatokat mesternek. Mit jelent ez? Az, hogy az egyénieskedés. Az, hogy az elkülönülés. Az, hogy a jól el vagyok én magamban. Ez megöli a testvériséget. Az, hogy a másokon felülkerekedés vágya, másokon való felülkerekedésnek a vágya, az megöli a testvériséget. Közöttetek nincs kisebb meg nagyobb. Én vagyok a mester, azt mondja Krisztus, ti mindnyájan testvérek vagytok. Más-más szerepben, más-más képességgel, de mindnyájan egyenlőek vagytok, és testvérek vagytok. És amikor a másikon felül akarunk kerekedni, akkor az kiírtja belőlünk a testvériségnek a csíráját is. És ennek vannak nagyon egyértelmű megnyilatkozásai, amikor valaki le akarja nyomni erőből a másikat, de vannak nagyon finom, nagyon rafinált és nagyon alattomos megnyilatkozásai. Amikor úgy érzelmi zsarolással úgy irányítani akarom a másik embert. Ez egy finom módja. De a másikon felül akarok kerekedni. Vagy amikor nem akarom elfogadni a másikat, hogy ő másképp gondolkozik. Mert az a jó, ahogy én gondolom. Már is megszakadt a testvériség. Ezek finom dolgok, és érdemes ezt szem előtt tartani, hogy egy a mesterünk a Krisztus. És ti mindnyájan testvérek vagytok. És ezekből azt a következtetést vontam le, hogy annak, hogy a testvériséget ritkán élem meg a közösségben, annak nem a közösség az oka, hanem én vagyok az oka. Ez volt az egyik nagy tapasztalat, amit leszűrtem, Zoli, abból, ahogy te velem, ahogy hozzám viszonyultál. Hogy sokan észreveszik, és sokan konstatáljuk a tényt, hogy hát nem olyan a testvériség, amilyennek lenni kéne. És mi a reakció? A felelősség áthárításnak mi a reakciója? A további passzivitás, szélsőséges esetben is ez mostanában megtörtént. Elhagyjuk a közösséget, hát egy olyan közösségben, ahol csak hidegség van, meg ridegség van, hát én ott nem akarok lenni. De ez egy önző hozzáállás. Mert elvárom, hogy mások úgy viszonyuljanak hozzám, hogy ők legyenek az én testvéreim. De nem azt tanuljuk Krisztustól, hogy amit szeretnél, hogy az emberek veletek cselekedjenek, ti is aképpen cselekedjetek ővelük? Nem a kezdeményező készséget tanuljuk az Istentől? A kezdeményező szeretet reakciója, amikor látja, hogy ridegség van a gyülekezetben, mi? Az, hogy ő elkezd testvérje lenni a másiknak. És meglátja a szomorúságát, és oda megy hozzá, és időt szán neki. De lehet, hogy csak annyit tesz, hogy megszorítja a vállát. Lehet, hogy nem kell több. Lehet, hogy ennyi elég. De kezdeményez. És ahol szükséget lát, azt betölti. Nem pedig elvárja, hogy az ő szükségletét töltsék be. És akkor ez majd visszahat, és így majd épülhet a közösség, testvériségben is. Kritizálni, észrevenni a hibákat, ítélkezni roppant könnyű és gyáva dolog. Példát mutatni. Na, ahhoz bátorság kell. És figyeljétek meg, Jézus soha nem kritizált. Feddett sokat, de mindig mentő szeretettel. És soha nem a kritika légkörével, soha nem az ítélkezés légkörével. Ő mindig mentett. És soha nem kritizált, és soha nem ítélkezett. És mert az Istentől ez idegen, és nem csak az Istentől idegen. Talán keveset gondolunk arra, hogy állandóan körbevesznek minket az Isten angyalai, akik ott vannak mellettünk, segítenek, és megesik a szíveik rajtunk, és szánakoznak, hogy lehetünk még itt, hogyan lehetünk ennyire közömbösek egymással, hogyan lehet ennyire hideg a szeretet egy olyan Isten ismeretében, aki mindent megtesz ennek az ellenkezőjéért. És amikor Jelenések könyvében, a 12. fejezet 10. versében olvasunk egy igét, amit jól ismerünk, következőképpen olvasom, és hallottam nagy szózatot az égben, amely ezt mondta, most lett meg az üdvösség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma, mert a mi atyánk fiainak vádolója levettetett, ki vádolta őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Itt az angyalokról szól az ige, és az angyalok atyánk fiainak éreznek és tudnak bennünket. és megkülönböztetett szeretettel és gyengétséggel próbálnak minket felemelni, és hogy az Isten világában milyen a testvériség. Még olyan lények között is, akik nem egy nemzetséghez tartoznak, mert az angyalok nemzetsége, mi meg az emberi nemzetséghez tartozunk. De még a nemzetségek között is olyan testvériség van, hogy atyánk fiainak hívnak bennünket. És csak nagyon röviden hadd meséljek el egy történetet. Pár nappal, vagy talán egy héttel ezelőtt lebetegedtem egy ilyen hányingeres vírus döntött le a lábamról, és nem tudtam egész hajnalban aludni, és kétszer is kimentem a WC-re, és csak ott görnyedtem a WC felett, mert hányingerem volt, de nem, bocsánat, hogy ennyire profán vagyok, de majd érteni fogjátok, hogy miért mondom ezt el ennyire részletesen, de nem tudtam megkönnyebbülni, mert nem jött semmi. És csak kétszer egy órát ott görnyedtem, és már el volt minden végtagom gémberedve, és akkor egyszer eszembe jutott, hogy én ezt az állapotot nem egyszer éltem át, még megtérésem előtt. Azokban az időkben, amikor egy-egy szerből túlságosan sokat vettem be, legyen az alkohol, legyen az bármilyen drog, és nem egyszer fagyott le a szervezetem és az idegrendszerem. És volt, hogy ez télen, komoly télen történt. És emlékszem egy ilyen esetre, amikor mínusz 15 fok volt, és én kint ültem egy padon, és nem tudtam megmozdulni, mert le voltam merevedve teljesen. És egyszer csak valahonnan, akkor ugye még nem tudtam honnan, de energiát és erőt kaptam ahhoz, hogy hazáig gyalogoljak. Pénzem taxira már nem volt. És tudtam, hogy most haza kell mennem, mert ha nem érek haza, akkor én meg fogok fagyni. És több kilométerre volt a lakás, és emlékszem arra, hogy úgy mentem haza ezen a téli fagyos estén, hogy ilyen 10 méterenként felnéztem, és utána lehajtottam a fejemet, mert csak mint egy zombi tudtam menni. És egy pár nappal ezelőtt, amikor beteg voltam, és kint voltam a WC-n, akkor juttatta eszembe az Isten, hogy ő akkor az angyalaival vitetett haza. Ott jöttek mellettem az angyalok, és ők vittek haza, mert ha nem vittek volna haza, én megfagyok. És úgy belegondoltam, hogy én nem is ismertem ezt az Istent. És ő segített nekem. Milyen testvériség ez? Mi mennyire vagyunk támaszai egymásnak, ahogy az angyalok támaszaink, ahogy ott vannak és segítenek. Mi mennyire támaszkodhatunk egymásra? Mennyire vagyunk támaszai egymásnak? Jézus azt mondja a János evangélium a 13. fejezetében, jól ismert ige, az új parancsolat. Új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Amint én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást. Mert erről ismeri meg mindenki, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok. És ebből csak röviden azt szeretném kiemelni, hogy amikor feltesszük azt a kérdést, hogy egy, tényleg új parancsolat lenne? Nem új parancsolat. Csak annyira megfeledkezett az ember, hogy ez a fő parancsolat, hogy Krisztus így tárta a megkérgesedett szívek elé, hogy új parancsolatot adok néktek, hogy egymást szeressétek. Nem új parancsolat volt ez, csak fel kellett eleveníteni. És amikor azt mondja Krisztus, hogy amint én szerettelek titeket, na ez a mérce, úgy szeressétek ti is egymást. És amikor feltesszük a kérdést, hogy szeretett minket Krisztus, ha csak a földi életét nézzük, hogy szeretett minket? Látjátok Krisztust, ahogy lehajol a házasságtörő nőhöz? Látjátok Krisztust, ahogy kiűzi az ördöngősöket? Ahogy egy megtört apai szívnek reménységet ad? Látjátok ezeket a jeleneteket? Ezeken a jeleneteken kívül láttok mást? Csak ilyen jeleneteket látunk Krisztus életében. Hogy lehajol, hogy ment, hogy buzdít, hogy reményt ad, hogy vigasztal. Csak ilyen jeleneteket láthatunk. Na ez a mérce. És ami még fontos ebben az igében, hogy nem azt mondja Krisztus, hogy arról fog megismerni benneteket a világ, hogy mekkora tudásotok van. És nem akarom a tudást és az ismeretet lekicsinleni, de nem ezt mondja, hogy erről fogják megismerni az emberek, hogy az én tanítványaim vagytok, hanem arról, hogy szeretni fogjátok egymást. Most voltunk múlt héten Telkibányán, és ott elhangzott egy rövid történet, hogy valaki azért került a közösségbe, mert egy evangelizáción felsegítették rá a kabátot. Nem azért, amit hallott az evangelizációban. És persze ez ettől még fontos. De ő azért jött a közösségbe, mert felsegítette valaki rá a kabátot. Apróságok, nem nagy dolgok. Mennyi ilyen finom jelenet van jelen a közösségünkben és egymás között? Mert erről fogja megismerni a világ, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Bizonyságtételek harmadik kötet. Ha olyan szeretetteljes szívet szeretnénk, mint Jézusé volt, mikor a földön járt, és olyan megszentelődött szánakozást, amilyen az angyalok szívében él a bűnös halandók iránt, akkor ápoljuk a gyermekkor gyengétségét, mely maga jelenti az őszinte egyszerűséget és mesterkéletlenséget. Akkor kifinomultak, emelkedettek leszünk, és mennyei elvek kormányoznak minket. Mit mond Ellen White is? Ápoljuk a gyermekkor gyengétségét. Emlékezzetek vissza csak egy rövid ideig most. Milyen volt gyerekként? Hogyan éltétek meg a szeretetnek a minőségét, az életelvét? Úgy, hogy vágytatok rá, ki is fejeztétek, meg szerettetek is volna kapni, és semmilyen szégyenkezés, meg kínos pillanat nem volt benne, hanem oda mentetek apához és anyához, és örültetek, hogy szeretnek benneteket. Amíg olyanok nem lesztek, mint a kisgyermekek, nem mehettek be az Istennek országába. Erre is vonatkozik. Nem kell keménynek mutatni magunkat. Lehetünk nyugodtan gyengék és gyöngédek, mert ez az erőnek a jele. Mert akkor az Isten ereje lakozik bennünk. És befejezésként csak egy utolsó gondolat, hogyha megcsillan a testvériségnek a kifejezése, ha megcsillan a valódi testvéri szeretetnek a megnyilatkozása, akkor az olyan reménnyel képes eltölteni bennünket, ami messzire röpíthet bennünket. Egészen az örök életig. Mire gondolok? Mindannyiunkban ott van a vágy. Tudom. Mert különben nem lennénk itt. Mindannyiunkban ott lappang a vágy, hogy olyan emberek lehessünk, mint amilyen Jézus Krisztus. Ki az, aki nem szeretne olyan lenni, mint Jézus? Ki az, aki nem akar olyan természetességgel, önzetlenül, mesterkéletlenül, őszinte odafordulással forgulódni az embertársai között, mint Jézus Krisztus. Ki az, aki nem akarja ezt? Mindenki olyan akar lenni. De amikor azt látjuk a saját életünkben, meg azt látjuk a közösségi életünkben, hogy ez lehetetlen, akkor egyre távolabb kerülünk ettől. És itt van óriási jelentősége a testvériségnek. Hogy amikor látjuk a másik emberben, hogy Krisztus megcsillant benne. Hogy meg tudott egy ellenvonását erősíteni, meg tudta szabadítani egy rosszból, és eddig gonoszul bánt velem, de most már őszinte szeretettel fordul felém. Akkor az olyan reménységet ad nekünk, hogy vannak emberi példák is körülöttünk, hogy az Isten itt van és munkálkodik. És én nagyon hálás vagyok ezekért a pillanatokért. Nagyon hálás vagyok. Ebben a gyülekezetben is megélem. És meg lehet élni minden gyülekezetbe. De ha nem is így lenne, akkor se felejtsük el, hogy ha nem tapasztaljuk, akkor vigyük mi. És az olyan jó kovász lesz, mert ez a vágy mindenkiben ott van. És ne ítélkezzünk, hogy a másik milyen rideg, meg milyen kemény, hanem akkor szeressük annál jobban. És akkor majd meglágyul, mert az a vágy ott van benne is. És ez, hogy ez kialakuljon, hogy ez megvalósuljon, ez egyedül rajtunk múlik. Egyedül rajtunk múlik. Kérhetjük az Istentől, hogy töltse ki az ő szeretetét a szívünkbe? Kérhetjük? Kérhetjük. Kérhetjük, hogy adjon erőt ahhoz, hogy vállalni merjük a gyengeségünket? Kérhetjük. Kérhetjük, hogy szeressük a másikat? Mindent kérhetünk. Csak rajtunk múlik, hogy kérjük. Gondoljátok, hogy az Istennek ne ez lenne a legfőbb vágya? Hogy ostromoljuk őt? Hogy megváltoztasson minket? És hogy ez a változás látható legyen? Ez a vágya. Kérjük és ostromoljuk az Istent. Én ezt kívánom, hogy tegyük imáink céljává és tárgyává, hogy valódi testvériség születhessen köreinkben. Amen.
Isten tiszteletünk lezárásaként énekeljük együtt a 95-ös számú énekünk első három versszakát. 95-ös számú énekünk első három versszakát. Az imádsághoz, aki teheti, hajtson térdet, a többiek maradjanak állva.
Szeretetre nevelsz bennünket. És hogy annak ellenére, hogy látod a mi szívünk keménységét, Te nem elfordulsz tőlünk, hanem folyamatosan azon munkálkodsz, hogy ez a kemény szív hogyan lágyítható meg. Hogyan lágyítható meg irántad, és hogyan lágyítható meg egymás iránt is. Mind a kettőnek nagy hiányát szenvedjük, jó atyánk. De nem emberi okoskodásokban bízunk, hanem azzal a kéréssel fordulunk feléd, amikor azt tapasztaljuk, hogy nincs bennünk szeretet, nincs bennünk igazi, valódi, megmentő szeretet, amilyen benned van. Hogy vedd el tőlünk a kőszívet, és adj helyette hússzívet. Jó atyánk, úgy vágyunk erre a tapasztalatra. Úgy vágyunk arra, hogy a saját életünkben és egymás életében is láthassuk, hogy az evangéliumnak igenis van ereje. Nem is akármilyen, mert erősebb, mint a bűn. És hogy a mi bűnös, kemény szívünket lágy, szerető szívekké tudja tenni. Nincs ennél nagyobb csoda, és mi erre a csodára várakozunk, vágyakozunk, de helyezd a szívünkre azt, jó atyánk, ami a mi részünk, mert te kész vagy ezt megtenni, de nekünk ezt kérni kell, mert kérés nélkül nem avatkozol bele az életünkbe. Add, hogy az önzésnek minden fortéját, ami eltávolít attól, hogy ezt kérjük, azt rontsd le mi bennünk. És azt a valódi vágyat állandósítsd a mi szívünkbe, hogy olyanok akarjunk lenni, amilyen te vagy. És amit láttunk Jézus Krisztustól földi példaként is, és olyan jó, hogy egymástól is láthatjuk. Olyan sokat számít ez, mert egymásra leszünk előbb-utóbb utalva. Lehet, hogy most még nem vagyunk, és ezért is vesszük ezt olyan könnyelműen. De eljön majd az az idő, amikor egymásra leszünk utalva. Segíts, hogy felismerjük már most ezt, és hogy kis mennyország lehessen már itt a földön is. Tudjuk, hogy ez majd igazán csak az újjáteremtett földön és a mennyben fog kiteljesedni. De miért ne lehetne már itt, ezen a földön megtapasztalni az előízét annak, ami vár ránk? Mert ha nem tapasztaljuk meg, hogyan vágynánk rá? Jó atyánk, köszönjük, hogy közösségbe helyeztél minket, és hogy ezáltal csiszolni, fejleszteni akarsz, és meg akarod mutatni, hogy milyen veled az élet. Veled igazi és egymással is igazi közösségben. Jó atyánk, köszönjük, hogy Krisztus ezt bemutatta, és hogy kérhetjük tőled, hogy felkészítsél bennünket a mennyei létre, hogy annak majd igazi polgárai lehessünk. Köszönjük, hogy jöhettünk hozzád. Jézus Krisztus nevében. Amen.
A megkezdett 95-ös számú énekünk utolsó két versszakát énekeljük. 95, 4., 5. versszakát.